Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy csütörtökön Krajsovszki Gábor vagyok, és az oltári szentségről, a szentmiséről fogunk elmélkedni dogmatikai, teológiai alapokon, és most megpróbáljuk összefoglalni, áttekinteni a egyik legnagyobb hittitkot, az átlényegülést, amennyire természetesen ezt emberi ésszel meg lehet magyarázni. Süccantalnak a dogmatikája nagyon sokat segít ebben, illetőleg hát nagy teológusoknak az okfejtései, magyarázatai. Egy idézettel szeretném kezdeni, Mindszenty József bíboros hercegprímás esztergomi érsek homíliájából. A magyar nép az oltári szentség népe. Verejtékes munkájával nem csak megtermeli, és az oltára küldi a kenyeret és a bort, hanem el is jön az oltárhoz, hogy a kenyér és a bor színe alatt magához vegye a feltámadott Úr Jézus testét és vérét. Az oltári szentség és a szenvedő magyar nép egymásnak valók. Senkinek úgy nem kell ma, mint a magyarnak. És ez a ma, ez nem csak az 1940-es évek végét jelentette Magyarországon és Európában, hanem ez a ma, ez a mostani évet is jelenti, amikor egy évvel vagyunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előtt, és egyben lelki készületnek is szánjuk most ezt az elmélkedést. Ahhoz, hogy valamiről beszélni tudjunk, definiálni kell, meg kell határozni, hogy miről szeretnénk beszélni. Mit jelent az, hogy oltári szentség? Az oltári szentség az Úr Krisztus testének és vérének szentsége, melyek a kenyér és bor színei alatt valósággal jelen vannak a hívek lelki táplálására és az új szövetség áldozatául. Így szól az oltári szentségnek a hittani meghatározása. Maga a szó görög eredetű, eu azt jelenti, hogy jó, charis pedig kegyelem, tehát kegyelmi adomány. És van még egy jelentése, hálaadás. Az oltári szentségben az Ószövetségben több előképe van, például a manna, azután a húsvéti bárány, Melkizedek fölajánlása, és az Új Szövetségben pedig például a kánai menyegző, amikor Jézusnak az első csodája történik, és a kenyérszaporításnak a csodája, ami az evangéliumokban le van írva. Jézus Krisztus alapította nagy csütörtökön, az utolsó vacsorán, amikor a kenyeret és a bort isteni hatalmánál fogva saját testévé és vérévé változtatta át, mint egy elővételezte az ő feltámadott testét és vérét. És nagyon érdekes analógia, hogy az egyiptomi kivonulás ünnepe alkalmából a választott nép pászkát fogyasztott, ez is tulajdonképpen a pászka ünneppel kezdődött, és hát az első szentmisével folytatódott, ugye lehet így fogalmazni, az ószövetségi népnek a rabságból a szabadságba való átmenetet jelentett az egyiptomi kivonulás ünnepe, és az eucharisztia ünneplése pedig a földi életből az örök dicső életbe való átmenetet jelenti. Az oltári szentség Jézus Krisztus valóságos teste és valóságos vére, és így, mint a második isteni szemét, az oltári szentségben is imádnunk kell. Mit is jelent ez pontosan? A vallás Isten megismerése és akaratának teljesítése. A vallásos tisztelet nem más, mint egy személy vallási kiválóságának hódolattal, tehát szeretettel, megbecsüléssel történő elismerése. És ez a kiválóság lehet kisebb vagy nagyobb, így a tiszteletnek is lehetnek különböző fokai, mert a tisztelet fokát a kiválóság nagysága határozza meg. Istent az imádás, a legmagasabb vallási tisztelet illeti meg természetesen a Szent Háromságot, Atyát, Fiút, Szent Lelket. Jelen van-e Krisztus az oltári szentségben? Teszik fel a kérdést, és tehetik fel a kérdést sokan, és tették fel a kérdést akkor is, amikor Jézus már beszélt a tanításában, beszélt arról, hogy ő a testét eledelül fogja adni, és ő nem visszakozott semmiből, mint ahogy sehogy sem visszakozott, semmilyen tanításából, és ez nem csak egy példabeszéd, hanem ez egy valóságos, szó szerinti értelmezés volt, ahogy Jézus ezt elmondta ilyen értelemben, és ezért akik föl szokták tenni azt a kérdést, hogy még akár érdeklődve is, vagy tájékozatlanságból, hogy hát miért kötelező a szentmisén való részvétel, hát nyilvánvalóan azért kötelező, mert isteni parancsolat kötelező. Természetesen ugye a parancsokat is Isten iránti szeretetből kell teljesíteni, és Isten a legnagyobb javunkat akarja ezzel, és ha szabad így fogalmazni, nincs jogunk kétségbe vonni és kritizálni azokat a parancsokat, amit az Isten adott nekünk. Tehát, ha fölismerjük és tudatosan követjük Jézust és az egyházban követjük, az ő által alapított egyházban, akkor kötelességünk szentmisén részt venni, természetesen bizonyos esetekben adhatók felmentő okok, de mi magunknak önkényesen semmilyen szín alatt nem adhatunk felmentést. De természetesen, ugye ez nagyon fontos szempont, hogy Isten iránti szeretetből, viszont szeretetből kell részt vennünk, vagy veszünk részt a szentmisén. Banga Bélának van egy nagyon érdekes idézete, és a következőképpen hangzik. Egy szellemes festő lefestette az utolsó vacsora jelenetét. Jézus, amint a kenyeret, s bort nyújtja tanítványainak, és a kép alá következő mondatokat írta. Egyik oldalon ez áll. Luther mondta, ez alatt van az ő teste. Calvin, ez úgy hat, mint az ő teste, Zwingli, ez jelképezi az ő testét. A másik oldalon e szó állt, Jézus Krisztus, ezt mondta, ez az én testem. Alatta pedig, kinek higgyünk ezek közül? Nem vitás, ki érdemel több hitelt, melyik a helyes eligazodás, írta Banga Béla, a híres apologéta az oltári szentségnek a miben létéről. Nagyon érdekes analógiákkal lehet megvilágítani ezt a jelenlétet. Kicsit hasonló ez, ezt már Sütz Antal hozza ezt a hasonlatot, amikor egy úr azt mondja a rabszolgájának, te most szabad vagy. Ezáltal külsőleg a volt rabszolgán semmi változás nem történik, voltak éppen pedig rendkívül mély és gyökeres változás ment végbe rajta. Ez egy emberi hasonlat. A következőkben szeretnék megemlékezni még mielőtt a fejtegetések elkezdődnének. Az oltári szentséget úrnapján ünnepli az egyház, és az oltári szentségnek és a papi hivatásoknak most már magyar boldoggá avatott vértanúja is van, Brenner János, akit az akkori magyarországi Isten és ember ellenes rendszer bérencei 1957. december 16-án öltek meg 32 készszúrással. Mit is jelent az, hogy átlényegül a kenyér és bor Krisztus testévé és vérévé? Egy latin mondás, magyarra fordítva így hangzik, a forma adja a dolgok lényegét. Természetesen itt a forma alatt nem a külső figurát, megjelenést értjük, hanem lényegi formát. Hogyan kell ezt az eukarisztia esetében értelmezni? Az átváltoztatásban most néha latin kifejezéseket is használunk, de nem baj, hogyha ezt megismerjük ezeket. Transfiguráció, vagy átlényegülés, transzubstanciáció által a kenyér és a bor lényege Krisztus testének és vérének a lényegévé változik. Mit jelent az, hogy lényeg, vagy szubstancia? Ez egy alapfogalom, és csak közvetve írható le. Az ellentéte, ha már latin szavakat használunk, az accidens, a járulékok. Mik azok a járulékok? A külső alak, íz, szag, szín. A szubstancia, tehát a lényege valaminek, olyan létező, amely nem egy másik létezőben benne rejlő meghatározás, hanem úgy is szoktuk mondani, hogy magánvaló. Tehát, amitől a kenyér kenyér, attól lesz a kenyérnek a kenyér a lényege, és a bornak a bor a lényege. A látás, ízlelés, tapintás az ilyen értelemben csalódik, mert a lényegben való változást azt nem látjuk. Ugyanúgy ostya kenyeret látunk az átváltoztatás előtt és az átváltoztatás után is. 10. Szent Pius pápa mondotta, hogy egy gyermeket akkor lehet első szentáldozáshoz engedni, hogyha vallásos hitével meg tudja különböztetni az át nem változtatott kenyeret az átváltoztatott kenyértől, azaz Jézus Krisztus testétől és vérétől. Lényegi kapcsolat jön létre, amikor az átváltoztatott kenyér és bor színe alatt találkozunk Jézussal. Ő nem dimenzió szerint jön, hanem a lényege szerint. A dimenziói is természetesen ott vannak, tehát látjuk a kenyeret, van kiterjedése, érezzük az ízét. De magának, Jézus Krisztusnak nincsen kiterjedése, tehát ő nem kerek alakba jön hozzánk, nem összezsugorodva, hanem lényege szerint. Itt nagyon érdekes dolgot kell fölvetnünk. Míg amikor Jézus Krisztusnak közvetlenül a kereszt halála megtörtént, és kiontatott a vére, de még nem történt meg a feltámadás, ha Szent Péter akkor misézett volna, ez egy kicsit spekulatív teológia, akkor a kenyér és a bor színe alatt Jézusnak a teste és vére külön-külön lett volna csak jelen, mert akkor még nem támad föl. De a föltámadás után a kenyérben is és a borban is, külön-külön is mind a két lényege jelen van Jézusnak, tehát a teste is, a föltámadott teste is és a föltámadott vére is. Ami szintén nagyon fontos, hogyha valaki szentáldozáshoz járul, ha egy szín alatt áldozik, ugyanannyit kap Jézusból, ha lehet így fogalmazni, természetesen a befogadó képessége szerint, mint hogyha két szín alatt áldozna. Természetesen ünnepélyes alkalmakkor lehet két szín alatt áldozni, szoktak is két szín alatt áldozni. A miséző pap, aki az áldozatot bemutatja, vagy akik bemutatják koncelebráció szentmise keretében, ők mindig két szín alatt áldoznak. Ha viszont valakinek már az átváltoztatott kenyérből csak egy porcika jutna, egy kis morzsa, az ugyanannyi Krisztust kap, mint aki mondjuk esetleg tévedésből két ostya kenyeret kap, átváltoztatott Jézust, mert mondjuk összeragadt ez a két kenyér. Vagy egy csöbb borral végez szentáldozást, például lehet szentáldozást végezni átváltoztatott borral, például akár mondjuk egy egy haldokló esetében, amikor hát a bort rácseppentik a haldoklónak a nyelvére. Tehát a két szín alatti és az egy szín alatti áldozás az teljesen egyenértékű. Nagyon súlyos szavak Jézusnak a szavai és az egyháznak a szavai, hiszen Krisztus tanítói tekintélyt ruházott a tanítványaira, amikor azt mondta nekik, aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg. És ráadásul ezt örök kárhozat terhe alatt mondja, tehát súlyos kötelezvény, hogy az apostolok tanítását hinni kell. Természetesen most itt nem bocsátkozunk bele annak a részletezésébe, hogy ki milyen szinten tartozik az egyházhoz, mennyire tehet vagy nem tehet arról, hogy vallásos vagy nem vallásos. Jézus ezzel az alap irányelveket mondta meg, de természetesen nem jelképesen, hanem a legnagyobb komolysággal. És egy másik rendelkezés is, amit a Szentszék kimond, és az apostoli tanító hivatal, kizárja magát az egyház közösségéből az, aki azt mondja, hogy a szentségek nem szükségesek az üdvösségre, hanem fölöslegesek, és az emberek nélkülük, illetve vágyuk nélkül csupán hit által elnyerik a megigazulás kegyelmét. És ez tulajdonképpen az egyháznak a szükségességét és az egyedül üdvözítő mi voltát támasztja alá. Amikor az apostolok látták például a csodálatos kenyérszaporítást, akkor látták, hogy a kenyér megsokasodik. Az utolsó vacsorán pedig átváltozik. Tehát ott már tudták az apostolok, hogy a kenyér engedelmeskedik Jézusnak. És ahogy mondtuk, az oltári szentségben a teljes Jézus, sőt, a teljes Szent Háromság van jelen. És Jézus is a kafarnaumi beszédjében, amikor beszélt erről az eukarisztia alapításáról, azt mondta, aki nem eszi az én testemet, abban nem lesz élet. És akkor a Szentírás a következőképpen írja le a folytatást, zúgolódtak tehát ellene, mivel hogy ezt mondotta, én vagyok az élő kenyér, aki a mennyből szállottam alá. Tehát zúgolódtak ellene. És kemény beszédnek tartották, és ha Jézus csak képletesen beszélt volna itt, akkor ebben nem lett volna semmilyen megbotránkoztató, idézőjelbe tesszük ezt a szót persze, a hallgatóság számára. Tehát itt nem átvitt értelemben beszélt Jézus erről, hanem a szó szoros értelmében. És itt van még egy nagyon fontos kérdés. Ugye utalva egy kicsit az előző festmény alatti idézetre, kinek higgyünk ezek közül, hogyha Jézus ezt ennyire nem egyértelműen mondta volna, de hát ugye tudjuk azt, hogy Isten nem téved és nem téveszt, hamisat nem tanít, akkor félrevezette volna az összes híveit, az egész kereszténységet évszázadokon keresztül, hogyha azoknak volna igazuk, akik tagadják az oltári szentségnek a miben létét, a valóságos jelenlétét, és ráadásul ezért Jézus Krisztus lenne a felelős. És ezt tudjuk, hogy ez viszont egy logikai, létrendi abszurdum, mert az Istennek a legfőbb tulajdonsága a tökéletesség. Az oltári szentséget a legmagasabb fokú vallási tisztelet illeti meg, és éppen ezért súlyos bűnnel, tehát olyan bűnökkel, amivel az Istentől valaki elszakítja magát, súlyos bűnnek a lényege elfordulás az Istentől és odafordulás a teremtményekhez, a bocsánatos bűnnek, a mi voltja pedig odafordulás bűnös módon természetesen a teremtményekhez, de nem fordul el az illető az Istentől. Súlyos bűnnel nem szabad áldozni, mert ugye ez inkompatibilis, összeférhetetlen Jézussal való találkozással, és ugye szentségtörésnek hívjuk. Ezeket bizony komolyan kell venni, és szigorúan kell venni Jézusnak a szavai alapján. Természetesen a Szent Jónás lehetősége az mindig megvan, mindig fennáll, tehát gondos, helyesen vezetett lelkiismerettel tudjuk azt, hogy mikor kell Szent Jónást végeznünk. Az átlényegülés megtörténik a Szentmisében, és hogyan válik ez a lelki hasznává, természetesen a Szentmisét bemutató papnak, a celebránsnak, a misézőnek a hasznává, illetve a hívek lelki hasznára. Ha akár egy hívő, akár egy nem hívő ember valami jót tesz, azaz jó cselekedetet visz végbe, akkor növekszik benne a megszentelő kegyelem. A Szentmisében különböző gyümölcsök, lelki gyümölcsök vannak, és különböző szándékok természetesen. A Szentmisének az általános szándékai, az általános gyümölcsöket termik meg, most egy kicsit így hasonlattal fogalmazva. Ez miről szól? Pápáról, püspökökről, élőkről, holtakról emlékezik meg a miséző pap. Ha mondjuk azt, most csak találomra egy régebbi statisztikából, mondjuk a Földön naponta elhangzik 600 000 szentmise, akkor abban a szentmisében imádkoznak tulajdonképpen minden emberért, természetesen ugye elsősorban a megkereszteltekért, katolikus emberekért, de gyakorlatilag a világ valamennyi emberéért, mert minden ember Istennek a teremtménye, és ugye Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. A második szándék az úgynevezett speciális szándék, és ezeknek a gyümölcse, ezeknek a szándékoknak a speciális gyümölcsök, ez az a szándék, amelyre a szentmisét mondató, tehát aki a szentmise intencióját megadja és kéri a szentmisét, fölajánlja. És a miséző köteles erre a szándékra fölajánlani a szentmisét, természetesen, mivel a szentmisének végtelen az értéke, mindent belefoglalhat. És ez a minden ebbe tartozik bele a legspeciálisabb szándék, tehát a saját életéből, mások életéért, ismerősökért, barátokért, a nem hívőknek a megtéréséért, és rengeteg-rengeteg szándék, és ezzel, mivel a Szentmise értéke végtelen, minden szándékot beletehetünk, senki és semmi nem fog azáltal csorbulni, hogyha a misét nagyon sok szándékra ajánljuk föl, végig gondoljuk a Szentmisében, mi alatt a Szentmise szövegeit imádkozzuk, válaszolunk, vagy akár énekelünk is, belevesszük élőket, holtakat, baráti körünket, sőt még a legkeményebb és a legnehezebb parancs is bizony ott van, az ellenség szeretet. És az ellenség szeretet az nem azt jelenti, hogy az ellenséget érzelmileg szeretjük, vagy az ellenség előtt kitárjuk az ajtónkat, ablakunkat, és az ellenséget engedjük a család tagjainkra, a szeretteinkre. Nem ezt jelenti. Ez egy bambaságot jelentene. Ez nem a kereszténység. Ez egy nagyon hamisan értelmezett kereszténység lenne, hanem az ellenség szeretet az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus szándéka szerint imádkoznunk kell azokért az emberekért is, akik mondjuk az Isten ellen, vagy az ember ellen tesznek. Ugye nagyon érdekes, most csütörtökönként, másod hetenként hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához, vagy a történelmi hazához, magyar hazához a műsor címe, és ez egy 21 részes sorozat, és ott Mindszenty Bíborosnak az életéről van szó, én magam tartom ezeket a műsorokat, és ott Mindszenty Bíboros ugye azokról, akik őt a legnagyobb ellenségüknek tartották, ugye a bolsevistákról azt mondja, hogy személy szerint megbocsájtok minden üldözőmnek, de magának a rendszernek soha, és mindent megteszek annak érdekébe, hogy ettől a rendszertől, ettől a szellemiségtől megóvjam a magyar társadalmat és a keresztény társadalmat. Tehát a helyes ellenség szeretet az egy akarati dolog, mondhatni így, talán Jézus szavait idézzük, hogy szavaidra kivetem a hálót, és azokért is imádkozom, akik esetleg emberi szemmel reménytelenek, hogy megtérjenek. Természetesen a szeretetnek megvan a megfelelő sorrendje, tehát ugye házastárs, gyermekek, család, rokonság, nemzet, nagy nemzet, földkerekség, és legvégül jön az ellenség. Tehát ez a szeretetnek a helyes sorrendje. Ugye, és ha erről beszélünk, akkor tudnunk kell azt is, hogy a szeretetnek két alapvető fajtája van, az akarati szeretet és az érzelmi szeretet. Az akarati szeretet az lehet, hogy mentes éppen az érzelmektől, vagy éppen negatív érzelmekkel párosul, például az ellenség szeretet. Imádkozom az ellenségemért, de meg is védem magamat, családomat vele szemben. Ez helyes magatartás. Ugye, ahogy mondani szokták az erkölcstanban, a bűntelen fegyelem mértékével és kötelességem is megvédeni magam. Például hitellenes, keresztény ellenes támadásoktól. Ugye ezt milyen jó lenne, ha mai korba ezt azok is fölismernék, akik sajnos nem e szerint cselekszenek. A akarati szeretet azt jelenti, hogy jót akarok a másiknak. Ugye olaszból ti volio bene, szeretlek, tehát jót akarok neked. Az érzelmi szeretet az szükséges ugyanúgy az élethez, természetesen szeretteinket nem csak akarati szeretettel szeretjük, hanem érzelmi szeretettel is, erős érzelmi szeretettel, ezt is az Isten adta, de természetesen, hogyha érzelmeket nem mindig érzünk, az még nem azt jelenti, hogy nincs bennünk szeretet. És itt van egy nagyon érdekes szempont, amit én annak idején Páter Salamon Lászlónak a felnőtt katekéziséből tanultam, és most szeretnék még elmondani, hogy az Istent érzelmi szeretettel csak misztikus állapotba tudjuk szeretni. Tehát úgymond normál állapotban érzelmi szeretettel csak olyanokat tudunk szeretni, akikről az érzékeinkkel meggyőződtünk, megismertük, láttuk, és így tovább, és az Istenről ilyenfajta érzékelési képünk nincsen. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy nekem most semmiféle érzelmi megmozdulásom nincsen, amikor én elindulok szentmisére, vagy esetleg még fáradt is vagyok, vagy esetleg kicsit úgy vagyok, hogy elkalandozik a figyelmem, ez nem jelent semmiféle problémát, de akaratilag kell állást foglalnom, hogy ha még ilyen fáradt vagyok, akkor is elmegyek, ezt a Jóisten pozitívan fogja értékelni, ezt én fölajánlhatom neki, és ott imádkozom, mi akkor is, hogyha a test fáradt, vagy kialvatlan vagyok esetleg, az ugyanúgy értékes az a szentmise, hogyha én most úgy megyek oda el, hogy egy kicsit fáradtabb vagyok. De mondjuk a gyermekünknek az első áldozási miséjére esetleg egy sokkal nagyobb érzelmi töltettel vagy egy bérmálási misére készülünk, és akkor ez megint csak nagyon jó, ez egy nagyon pozitív dolog, de az érzelem az kísérő jelenség, tehát nem szabad megijedni attól, hogyha úgy mond, nem nincsenek érzéseink most, hanem csak koncentrálunk, és ami bőven elegendő, imádkozunk, koncentrálunk, és kérjük a Szentléleknek a segítségét. Tehát helyesen kell értelmezni az Isten és az ember szeretetet is, és ez a szentmisével tulajdonképpen így függ össze. Nagyon érdekes, itt megint csak Banga Bélának az egyik idézetét szeretném fölolvasni erről, hogy az elmondottak alapján azt hinni az ember, hogy ezek után senkit sem kell buzdítani arra, tehát, hogy látja szentmisének a lelki kegyelmeit, hogy szentmisén vegyen részt. Ugye tudjuk azt, hogy a szentségek vétele a szükséges az üdvösséghez, no, nyilván megint itt arról van szó, hogy aki megismerte ezeket, és tudja ezeket, és egyszer hívővé vált, az azt jelenti, hogy az Isten nek a kegyelmét maradandóan bírta, rendelkezett vele. És ha valaki elszakad, úgymond hitetlenné válik, természetesen súlyos élethelyzetek okozhatnak nagy lelki zavarokat. De hogyha valaki mondjuk szándékosan elhagyja a kereszténységet, az tulajdonképpen ön saját magán ő rajta múlik, és azért az Istent nem lehet felelőssé tenni, mert aki egyszer az Isten, akinek megadta az Isten a kegyelmét, az továbbra is meg fogja az Isten adni annak a kegyelmét, ha csak nem az illető ezt vissza nem utasítja. Tehát ezzel azért nagyon tisztába kell lennünk. Szentmisén vegyen részt, nem kell buzdítani, hogyha fölismeri ezeket a lelki kincseket. Hisz ahol nagyértékű kincseket osztogatnak, oda seregestül tódulnak az emberek. Sajnos az emberek sok esetben csak annak tulajdonítanak értéket, ami az anyagi jólétét mozdítja elő, de ami örök üdvösségére vonatkozik, az irány gyakran nincs érzéke. Sajnos ugye szomorú tény, be kell vallani, és most már ez nyílt dolog, hogy Európa nagyon nagy mértékig elvesztette a keresztény hitét. Bízunk benne, hogy majd itt is az fog történni, amikor Jézusnak a feltámadása megtörtént, hogy egy sajnos emberileg egyre kilátástalanabb helyzetből a jóisten, ha lehet azt mondani, talán azoknak a közbenjárására, akik nem veszítették el a hitüket, meg fogja adni valamikor ezt a feltámadást. Azért ebben reménykedhetünk, és bízunk, és bíznunk is kell. Ezért van az, hogy a szentmisére való részvételre buzdítani kell a híveket, sőt, minden katolikus keresztény hívő köteles vasár és ünnepnapon súlyos bűn terhe alatt egy teljes szentmisén részt venni. Természetesen ez alól bizonyos esetekben felmentést adható. Na most ezzel kapcsolatban fölmerül még egy érdekes kérdés. Azért menjünk szentmisére, mert az parancs. Erre azt felelhetjük, a szentmisén kapott kincsek földi és örök boldogságunk eléréséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezért egyrészt jobb a jutalom és a félelem indítékaira is támaszkodni, mint az erkölcsi harcban teljességgel lemaradni, írja Banga Béla a Világnézeti Válaszok című könyvben. Másrészt a vallásos életben az elsődleges cél mindig az, hogy ne félelemből vagy csupán parancs kedvéért tegyünk bármit is, hanem indítékunk az Isten iránti szeretetünk, ez az akarati szeretet legyen. Nem szolgalélekkel, hanem fiúi buzgósággal kell a jót tenni, ha azt akarjuk, hogy igazán méltó legyen Istenhez. Egyébként minden jutalmazás és büntetés célja végső soron az Istenhez való közelkerülés, az Istennel való bensőséges kapcsolat megteremtése és elmélyítése, tehát a legnemesebb indíték. és a szentmise áldozat az arra van rendelve, hogy megismételjék, megismételjük, és hát így az egyháznak, vagyis nekünk a természetfeletti javak biztosítása érdekében mindent meg kell tennünk, természetesen itt a biztosítás az nem azt jelenti, hogy mi mint jogunkat az Istentől követelhetnénk ezt, vagy kiérdemelhetnénk az Isten kegyelmét, de viszont megérdemelhetjük, ahogy annak idején Jelen is tanár úr írta a hittankönyvébe, a mennyország, az üdvösség megszolgált jutalom. Az Isten kegyelme nélkül nem kaphatjuk meg, akármennyi jót is tennénk, de minden jótettnek is az Isten a forrása, de viszont a mi jó cselekedeteink nélkül sem adja meg az Isten. Tehát mindent meg kell tennünk, és így indokolt különféle ügyekért vagy személyekért többször is szentmise útján könyörögni Isten előtt. Mindez Istentől kapott páratlan lehetőségünk, miért ne élnénk vele? A szentáldozással kapcsolatban még érdemes megjegyezni itt néhány dolgot. Ugye a teológia felosztja három nagy csoportra a szentáldozást, az úgynevezett szentségi áldozásra, a lelki áldozásra és a lelki szentségi áldozásra. Hát mit jelentenének ezek? Ugye a lelki áldozás az a szentségvételének a kifejezett vágya, mondjuk amikor valaki valamilyen oknál fogva nem tud szentáldozáshoz járulni. Érdekes dolog ez a fogalom, hogy szentségi áldozás és lelki szentségi áldozás. Szentségi áldozás, ami nem lelki szentségi a felosztás szerint, azt jelenti, hogy valaki megszokásból végzi a szentáldozást, nincs súlyos bűne, megszokásból végzi, elvégezte, és akkor ott vége van neki, mondhatni azt egy minimum lesz ez a ténykedése. Viszont a lelki szentségi áldozásnál tudatosan fölajánlja a szentáldozáshoz járul a szentáldozását, bár mennyi szándékra, mert végtelen a lelki értéke, természetesen a szentáldozás kegyelmeinek a befogadó képességének a mértéke szab határt, tehát a befogadó az embernek a lelki befogadó képessége. És a szentáldozásban mindig növekszik a megszentelő kegyelem. Ugye a megszentelő kegyelem az csak növekedni tud, vagy valaki esetleg súlyos bűnt követel, akkor elveszti, de a Szent Jónásba ezt őszintén megbánja, meggyónja, megkapja a föloldozást, akkor ez újra éled a megszentelő kegyelem, és a szentségeken keresztül sok segítő kegyelmet is tudunk nyerni magunk és mások számára. Van itt egy érdekes kérdés, ez is egy spekulatív teológiai kérdés, hogyha van egy olyan ember, akiért mondjuk nem imádkoznak elhunyta után, vagy egy darab szentmisét mondatnak, és mondjuk van egy másik ember, mondjuk egy gazdag ember, és az halála után úgy rendelkezik, hogy halála után mondjanak érte 1000 szentmisét. Meg lehet kérdezni, hát akkor most hogyan részesül ez a szegény ember, és hogyan részesül ez a gazdag ember a szentmisék kegyelmeiből. Ezt egyébként én Erdős Mátyás atyától, volt esztergomi dogmatika tanártól hallottam ezt a nagyon jó példát, ez megint nagyon jól kifejezi a lényegét. Hát amikor a gazdag ember jót tett, akkor növekedett benne a megszentelő kegyelem, érdemeket szerzett. És amikor a szentmisét elmondatják érte, akár az 1000-et, akkor mindegyik szentmiséből kap, de az érdemei szerint. És mondjuk a szegény ember, akiért egy szentmisét mondatnak el, az pedig abból az egy szentmiséből kapja meg ugyanazt a lelki jutalmat, ami az ő érdemei szerint való, sőt, az Isten még érdemen fölül is jutalmaz. Ugye ezt egy kicsit nehéz elképzelnünk, ez kicsit olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy a számsorozat az nem végtelen, de véghetetlen, tehát nem látjuk a határát. Hát ez valahogy a szentmise esetében is így van, tehát a legjobbat kapja az is, akiért sok szentmisét mondatnak, és a legjobbat kapja az is, akiért csak akár egy szentmisét, természetesen az Isten beszámítja igazságosan és irgalmasan a saját személyes érdemeket. A szentáldozással kapcsolatban még, és a szentmiséhez kapcsolódóan, amikor az eukarisztikus kongresszusra készülünk, akkor egy elmélkedést lehet megnéznünk, végig elmélkednünk. Az 1938-as eukarisztikus kongresszus évében Glatfelder Gyula, csanádi püspök az oltári szentségről a mai időben is változatlanul aktuális írásában így elmélkedik. És ez a mai korra is nagyon igaz, amiről itt szó van. Krisztus valóságos jelenléte és a kenyér és a bor színe alatt a legnagyobb áldás és öröm volt a hívő emberiség számára. Ha egyház üldözést szenvedtek a hívek, a katakombákban az oltári szentség körül kerestek menedéket és vigasztalást. Ez a jellegzetes katolikus tan különösen akkor hatott lenyűgöző erővel, amikor a profán gondolkozás az egész vallási életet kivetkőztetni kívánta természet feletti mi voltából, és nem ismert el benne mást, mint merő kultúrtörténeti jelenséget. Ez érteti meg, hogy legújabban, amikor a modern pogányság lerombolni törekszik mindent, ami az egész keresztény világ kegyelmi kincse, az ellenállás tömegmozgalmait az oltári szentségben ragyogó misztérium körül rendezi meg a katolicizmus. S vele szemben pártütő, minden profánság és alacsonság ellen tiltakozó szent tüntetés gyanánt. Senki előtt sem rejtély, hogy tervszerű hadművelet folyik, nem egyes hittételek, és nem is a katolikus egyház vagy bármely más felekezet pozíciói, hanem az egész vallásos életszemlélet és minden természet fölötti gondolkozás ellen. Írta ezt 1938-ban Glatfelder Gyula. De hogy ebből a kegyetlenségből mi barbárság táplálkozik, annak gyászos bizonyítéka a feldúlt családi otthon, tönkretett erkölcsi rend, teljes gazdasági bizonytalanság, amely alatt hívő és hitetlen egyaránt a legnagyobb megalázottságban szenved. Az eukarisztikus világkongresszus csak építeni akar, és senki jogos érdekeit és érzelmeit nem kívánja érinteni. Az Isten hit és Krisztus imádás elmélyítésével csak a vallástalan tagadás szellemével szemben akar gátat emelni, s e nemes törekvés bizonyára minden jó akaratú ember rokon szemvével találkozik. És zárszóként ismét Mindszenti Bíborosnak az idézetét vegyük. 1946. február 10-én a budapesti örökimádás templomban az engesztelő kilencet befejezésén a következőket mondotta. Csak imádkozó emberiség építhet jobb világot. Nem csak a külső világot kell újjáépítenünk, hanem a mi belső világunkat is. Az imádság elhagyása a lélek és élet szétzüllesztésének a kezdete. Az imádsághoz való visszatérés, Isten és a lélek, az élet megtalálása. A magyarság legyen az imádság nemzete. Az oltári szentség legnagyobb vallási tisztelettel, imádással történő elismerése segítse megvalósulni azt, hogy a szeretet ajándéka adja meg nekünk, hogy valóban azzá is legyünk, amit a szent áldozatban titokzatosan megünneplünk. erről a mai előadásról a Mária Rádió magazinban folytatásként meg fog jelenni egy közlemény, ennek bővített formája, és ezeket a gondolatokat akkor írásban is még egyszer végig lehet elmélkedni. Üdvös nagyböjtöt kívánok mindenkinek így a rádió hullámhosszán keresztül is, nagy csütörtökön és kegyelmekben gazdag húsvétot és lelki életet. Krajsovszki Gábort hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Dicsérjük az Urat. Így szoktunk köszönni egymásnak Gál Jenő atyával, aki a Mária Rádió indításában és az első időszaki műsorokban nagyon nagy szerepet vállalt. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke. Nem szoktam megszólalni adománykérés dolgában. Most viszont kénytelen vagyok. Kénytelen vagyok azért, mert olyan fejlesztéseket valósítottunk meg, és olyan fejlesztés előtt állunk, amihez nem rendelkezünk a szükséges forrásokkal. És azt szeretném kérni a hallgatói családtól, hogy tegyünk egy konkrét dolgot meg. Aki magazint kap, az egyszeri 1000 forinttal támogassa meg a rádiót. Most, ebben a húsvéti vagy a pünkösdi időben. Azt szeretném kérni, hogy aki a magazint megkapja minden hónapban, az gondoljon a Mária Rádió jelentőségére, és biztosítsa, hogy minél több helyen hallgatható legyen. És hogy miért kell a Mária Rádió, ezt mindenki joggal kérdezheti. Hadd meséljek el egy konkrét történetet. A Mária Rádió hithirdető rádióként sok mindenre hívja a hallgatóit. Hívja lelki gyakorlatra, hívja találkozásokra, hívja a filmklubjába, és hívja az arándoklásra is. Egyik évben részt vettem egy általunk is támogatott zarándoklaton, és ott volt egy fiatal hölgy, magányos, már 30-as évei elején járva, aki a szakmáját valahogy nem tudta jól átélni, és kereste a tovább lépését a zarándoklásban. Egyébként meg is találta, mert hosszú időt töltött el aztán egy erdélyi zarándokházban. De a történetnek van egy másik szála. A következő évben ugyanezt tapasztaltam egy férfi emberrel, az a 30-as éveik közepén járt. Az úr a Mária Rádión keresztül hívta meg a zarándoklásra. És ezen a zarándokláson jelen volt az a lány, akiről az előbb beszéltem. És hogy működik az úr? Ez a két ember egymásra talált. Mindegyik nagyon szeretett volna már egyébként rendezetten élni házasságban gyermekeket, de nem találták meg a párjukat. És a Mária Rádió meghívta őket az zarándoklásra, és az úr egymásnak bemutatta őket, és a két magányos emberből házas pár lett. Ma már biztosan tudom, hogy 3 gyerekük van, de lehet, hogy már 4, mert azért nem követem nyomon. És rendezetten, boldogan élnek, kiszakadva abból az önmagukkal való elégedetlenségből és magányból, ami a találkozás előtt lett volna, és a találkozás mindenek előtt az Istennel való találkozás volt, és az Istennel való találkozásra pedig a Mária Rádió hívta meg őket. Ez nekem egy nagyon tanulságos példa volt. Az élet példája. Hogy így működik az Úr. Az Isten igéjét meghallják az emberek, akiknek éppen szükségük van az Isten igéjére, akkor cselekedni fognak a Mária Rádió hívására, válaszoltak Isten hívására, és rendezettebb, sőt boldogabb lett az életük. Ezért merek bátran kérni, emiatt a példa miatt, hogyha a Jóisten meg tudja szüntetni a magányt, hogyha a rendezetlenségből rendezett házasságot tud elősegíteni, és ott gyümölcsök fakadnak, maradandó gyümölcsök, gyönyörű gyermekek, akkor nekünk az a dolgunk, hogy mindent megtegyünk, hogy Isten igéje terjedni tudjon. Kedves hallgatói család, arra kérlek benneteket, álljatok a Mária Rádió eme szolgálata mellé. Nagy fejlődés előtt állunk, sok-sok milliós beruházások várnak ránk, hogy további sugárzási jogokat tudjunk indítani. És egy konkrét javaslatom lenne, ahogy az elején is mondtam, aki magazint kap a Mária Rádiótól, aki kérte, hogy a magazint küldjük, és évek óta küldjük, kérem, egy egyszeri, mostani 1000 forinttal támogassa meg a Mária Rádiót, akkor bátran mehetünk neki annak a növekedésnek, hogy Isten országa közelebb jöjjön hozzánk, mert hogy a rádió Isten igéjét terjeszti. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke.
Mária Rádió. Nézőpont.
Bátor Botond pálos szerzetest hallják.